sok testvéri szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és külön hálásan köszönöm ezeket a gyönyörű, szép szolgálatokat, amelyek igazán képesek az ember szívét előkészíteni az ige befogadására. És külön sok szeretettel köszöntöm a közöttünk lévő gyermekeket, és engedjétek meg, hogy néhány gondolattal veletek közösen beszélgessünk. Egy egészen világi képpel szeretném kezdeni ezt a rövidke kis gondolatmenetet veletek, hogy láttatok-e már bankot? Ugye? Tehát valószínű, amikor a szüleiteket elkísértitek pénzt felvenni, pénzt befizetni, stb., vagy hitelt igényelni, akkor voltatok már bankban. Szerintetek a bankban mit tesznek az emberek?
Betesznek a bankba pénzet, hogy igen.
Így van, tehát hogyha a kérdésre válaszolunk, akkor azt lehet mondani, hogy a bankba pénzt gyűjtenek, tárolnak, és azt lehet mondani, hogy kamatra újabb pénzt termelnek. Tehát el lehet mondani, hogy a bankban mi van sok, dolgozón kívül, ugye, és pénz van nagyon sok. Ezután azt szeretném megkérdezni, hogy szeretnétek-e bankárok lenni? Van, aki nem szeretne bankár lenni, és igaza is van. Nem jó a pénzzel bánni. Nagyon sok hamisság kötődik hozzá, de egy bizonyos tekintetben minden keresztény készülhet arra, hogy az Isten bankára lesz. És szeretném a figyelmeteket kérni egy igéhez, amelyhez hasonló gondolatokat hallhattunk a hálaadó igében. Ez az ige, amit szeretnék most nektek felolvasni, Példabeszédek könyve, 19. fejezet, 17. verse. Kölcsön áld az Úrnak, aki kegyelmes a szegényhez, és az ő jótéteményét megfizeti neki. Nem tudom, észreveszitek-e a párhuzamot, hogy milyen kapcsolatba kerül egy ember, aki kegyelmesen segít a szegény emberen, az milyen kapcsolatba kerül a Teremtő Istenével? Igen, nagyon, köszönjük szépen, nagyon jó a válasz, tehát egy élő kapcsolatba kerül az az ember, aki kölcsön áld egy szerencsétlennek, kölcsön áld egy rászorulónak, gyakorolja az Isten kegyelmét az életében, segít a másikon, valójában kölcsön ad az Istennek, banki tevékenységet végez. Az Isten adományával és az Istentől származó javakkal, mint egy elosztó szerepet vállal. Ez egy csodálatos feladat minden egyes fiatalember és kislánynak a lehetőséget nyújt arra, hogy kölcsönözni tudjunk az Úrnak. És tudjuk, hogy mi lesz a gyümölcse. Nem pénz lesz ennek a gyümölcse. Nagyon sok öröm. Szeretnék a magam életéből egy példát felhozni számotokra. Kisgyerek lehettem olyan 7-8 éves, tehát kisiskolás. És emlékszem rá, hogy az egész osztály egyetlen egy fiút, a Faul Bélát üldözött. És mindenki az ő fülét húzgálta, az ő haját húzgálta, mindenki őt kergette, és egyszer csak gondoltam egyet, ne legyen egyedül. Mellé álltam. És attól kezdve kettőnket üldöztek, kettőnket kergettek, kettőnket piszkálta, de a Bélának sokkal könnyebb lett. És attól kezdve nagyon jó barátok lettünk. Annyira jó barátok vagy, van már vagy 10 éve, hogy nem láttam. De tudom, hol él, ismerem a számát, tehát egy nagyon jó emberi kapcsolat alakult ki. Tehát aki kegyelmes és segít a rászorulónak, nem csak pénzzel, hanem jó cselekedetekkel, egyetértéssel, gondoskodással, segítségnyújtja, egy-egy jó szóval, azt az Isten mindig megáldja. És ennek az isteni áldásnak, amikor kölcsönözünk abból, amit ő ad nekünk, ennek mindig felüdülés a vége. Öröm, békesség a vége. Én kívánom azt, hogy ti is vegyétek észre az Istennek ügyes kis bankáraiként, hogy azokkal az adományokkal, amit az Istentől kaptatok, azokkal a tulajdonságokkal, kinél, hol, miben tudtok segíteni. Mert akkor lesztek az igazán az Isten talentumainak és ígéreteinek és kincseinek a közvetítői. Hát ehhez kívánok nektek bölcsességet és sok áldást. És köszönöm a figyelmeteket. Drága testvéreim, Én nagyon nagy örömmel vagyok közöttetek, és igazság szerint az elmúlt két évben, mert körülbelül két éve voltam itt utoljára, nagyon sokszor, nagyon szívesen jöttem volna közétek, hogy egy kicsit jobban megismerjelek benneteket. De talán majd a délutáni beszélgetésben többet tudok arról szólni, hogy a keraknak a végvárai milyen helyzet van, és milyen problémák vannak. És én úgy döntöttem, hogy abban a központi körzetben, ahol olyan szolgálattevők vannak, ahol nagyon jól hasogatják az igét, talán fölösleges vagyok, és inkább a vidékre koncentráltam, és arra a vidékre, ahol épp néztem, hogy az egyik észak-kelet-magyarországi gyülekezetben 4 hétig nincsen szolgálattevő. És gondolom megértitek azt, hogy miért kellett 2 évnek eltennie, hogy újra itt legyek. Viszont nagyon nagy örömmel jöttem hozzátok, és az elmúlt heteknek egy az Isten által elém küldött igéjével szeretnék veletek közösen gondolkozni. Tudjátok, milyen az az élethelyzet, amikor utaztok, és már unjátok a Bartókot, és keresnétek valami értelmes prózát. És éppen nincs a telefon a közelben, hogy Bluetooth-on valamelyik istentiszteletet vagy ige hirdetés lejátszátok, és Szent István Rádió. És ami nagyon érdekes volt, egy olyan gondolatmenetet hallottam, amely önmagában nem mondott nekünk semmit, meg nekem se. Viszont az az ige, amivel foglalkozott, a mai napig cseng a fülemben. Ez Zsoltárok, tehát 13. Zsoltárnak a 4. verse. És szerintem, ahogy ti is meg fogjátok hallani ennek a Zsoltár versnek a B részét, tehát ennek az egész versnek csak a töredékét, akkor azonnal egy ilyen piros lámpa fog az elmétekbe, a lelki látásotokba felvillanni, mert rá fogunk jönni, hogy mennyi minden tekintetében ez az ige számunkra hordoz itt Jézus Krisztus második eljövetele előtt a 21. század küszöbén rengeteg üzenetet. Tehát a következőképpen szeretném olvasni számotokra Zsoltárok, 13. Zsoltár 4. versét. Nézz ide, felelj nekem, Uram Istenem, világosíts meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra. Valószínűleg mindannyian érzitek, vagy tudatosul bennetek, hogy milyen jelentősége van annak, hogy Uram Istenem, világosíts meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra. Ez egy örök kérés, egy sola scriptura elvére épülő közösségben hitéletet folytató tag számára egy örök feladat, hogy vajon ahogy látok, azt tisztán látom-e. Marcival itt az Isten tisztelet előtt jót parodizáltunk, hogy egyre sűrűbben kell a szemüvegek dioptriáját változtatni. Egy keresztény ember élete is ilyen. Egy keresztény ember nyugodtan legyen szkeptikus abban a tekintetben, hogy jól lát-e. Mert amilyen gyors ütemben jönnek elénk az idők jelei, mindannyian látjátok és olvasva és tájékozódva a körülöttünk lévő eseményekben, mindannyian látjuk, hogy veres az ég alja. De vajon az eseményeknek a lépésütemét tisztán látjuk-e? Ebben a tekintetben folyamatos igekutatásra, ebben a tekintetben napra kész igeismeretre lenne szükség. Én szoktam mondani a gyülekezetekben, hogy napjaink adventizmusa a létező legnehezebb korát éri. Mert véli, hogy lát, véli, hogy rendelkezésére áll egy szemgyógyító ír, és nagyon sokszor, amit lát, azt nem helyesen látja. És számunkra különösen fontos ennek a rövid Zsoltár versnek az egyik kérése, világosíts meg a szemeinket. A szemnek a megvilágosítása egy meghatározó feltétele annak, hogy az Isten népe időben tájékozódjon arról, hogy az életében, Krisztus második eljövetele előtti szakaszban mik azok az ütemek, amelyek bekövetkeznek. És abban a kronológiában, amelyet meggyőződésen, hogy mindannyian sejtjük, vagy jól tudjuk, vagy kevésbé jól, de el tudjuk helyezni, hogy most hol járunk. Hiszen nagyon nehéz helyzetben vagyunk. A jelen beletorkolt a proféciákba. A proféciákat nem visszafelé tekintve értelmezzük, különböző történelmi és egyház egyházpolitikai eseményekre hivatkozva és eseményeket látva és azokat tanúságul híva értjük meg a proféciákat, hanem a jelenben kell világosan látni. De ha nem látnánk világosan, nagyon egyértelműen fogalmaz az ige, hogy el ne aludjam a halálra. A következmény síralmas. A következmény nagyon-nagyon messze menő állapotokra utal, és nem kívánt állapotokra utal, azt mondja, el ne aludjam, és még egy idézetet szeretnék hozzá mondani, és el ne aludjam a halálra. Miért fontosak ezzel foglalkoznunk? Hiszen csak az el ne aludjam a halálra gondolatkörhöz annyit szeretnék hozzátenni, hogy az adventizmus hit oszlopainak az egyik legmeghatározóbb kijelentése a halál utáni állapot. És a szombat után a halál utáni állapot miatti hitvallásunk következtében várható a legtöbb keresztény üldözés. Vagy a legtöbb üldöztetésünk. Valószínűleg ti is tapasztaljátok a különböző evangelizációs alkalmaitokon, vagy a személyes beszélgetéseiteken, hogy amikor szóba kerülnek a legszentebb profétikus üzenetek, még csak találkozunk olyan emberekkel, akikkel erről közösen tudunk gondolkozni. Amikor szóba kerül a szombatnak a szentsége, még azt is megértően képesek fogadni. De csak egy példát hagy mondjak itt a de után, zárójelbe zárva, mint egy 3,5 évet dolgoztunk, misszionáltunk Kiskunmajsán testvéreinkkel, könyvevangelizálás, jótékonykodás, különböző előadások tartása, 15-20 ember ebben a kisvárosi 10-15 ezres városkában mindig jelen volt az evangelizációnkon, de amikor szóba került az, hogy nincs pokol, mindenki eltűnt. Nem tudom, értitek-e, hogy mennyire fontos napjainkban ebben a kérdésben is tisztán látni? Mennyire fontos napjainkban tisztán látni abban a tekintetben, hogy amikor az ember meghal, amikor a férfi eldőlés meghal, vajon mi lesz vele? És ebben a tekintetben én találtam egy számunkra nagyon fontos igét Ézsaiás könyve 26. fejezetében. Ézsaiás könyve 26. fejezetében a 20. vers ezt mondja. Menj be népem, menj be szobáidba, és zárd be az ajtódat utána, és rejtsd el magad rövid szempillantásig, míg elmúlik a búsharag. Itt, amikor szobáról beszél ez az ige, akkor itt kamrá van. Hogyha megnézzük a jelentését, akkor ez a szoba egy kamra, sírkamra. Nagyon egyértelműen fog ez, menj be népen, menj be sírkamrádba, zárd be az ajtódat utána, és rejtsd el magad rövid szempillantásig, csak gondoljunk bele egy elalvó ember számára. Egy elalvó ember számára mit jelent az, hogy egy sírkamrába kerül? Egy szempillantás számára az, még a fizikai meghalás után bekövetkezik a feltámadás. Ez az idő számára egy semmi. Számára ez egy pillanat, mint ahogy fogalmaz itt a Szentírás is, hogy magad rövid szempillantásig, míg elmúlik a búsharag. És ebben a tekintetben nekünk megint csak nagyon fontos tisztán látni, hogy a feltámadás meg kell, hogy előzze Jézus Krisztusnak az ítélethozatala. Amerikában volt egy kutatás, sajnos nem tudom idézni, én is csak közvetve hallottam, és ebben a kutatásban megkérdezték a hívő embereket, hogy hisznek-e Jézus Krisztus második eljövetelében. És a keresztény embereknek nagyon nagy száma, több mint 70%-a azt mondta, igen, természetesen hiszek Krisztus második eljövetelében. És amikor megkérdezték azt, hogy azt hiszi-e, hogy az Jézus Krisztus második eljövetele apokalipszissel, ítélettel fog együtt járni, akkor mind ennek a 71-néhány% embernek kevesebb, mint 10%-a mondta, hogy igen. Amikor a Szentírás ilyen egyértelműen fogalmaz, hogy rejtsd el magad rövid szempillantásig, míg elmúlik a búsharag. Addig az időig van alvás a halálban, amíg Jézus Krisztus ítélete le nem pereg. És ahogy lepereg, attól kezdve valakinek tényleg kárhozat halála, másoknak pedig egy örök élet, egy örömben, és az Isten dicsőségében eltöltött boldog együttlét vár rá. De látjuk jól, hogy milyen nagyon sokan tévesen gondolkoznak erről az állapotról. Tehát ebben a tekintetben is egy nagyon fontos üzenet mindannyiunk számára, hogy az Isten világosítsa meg szemeinket, hogy el ne aludjunk a halálra. De drága testvéreim, a hirdetésben hallottam, illetve megnéztem a beosztást otthon is, és láttam, hogy jövő héten úrvacsora lesz. És az úrvacsora egy hívő ember számára az a pillanat, amikor arra kellőképpen felkészülve, Istennel és az emberekkel elrendezve azokat a gyengeségeket, amelyeket elkövettünk, egyedüli lehetőség arra, hogy el ne aludjam a második halálra. A felkészülés az úrvacsorára azok olyan szent pillanatok, amihez az embernek megint csak szükségeltetik kérni, hogy világosíts meg a szemeimet. Mert az úrvacsorára készülésnél nagyon sokan, mint ahogy mondja a közmondás is, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze, mi nem látunk világosan. Nem látjuk világosan a személyes kapcsolatainkat. Nem látjuk világosan és tisztán a saját magunk által elkövetett vétkeket, hibákat és mulasztásokat. Sok tekintetben hiányzik az életünkből, a küzdelmes hitéletünkből az önvizsgálat. Ha hiányzik az önvizsgálat, akkor nem tudok belenézni az Istennek a tökéletes tükrébe, vagy ha bele is nézek nagyon rövid ideig, és nem szemlélem azt a képet, amelyet magamról kiállít. Következésképpen nem tudok magamról tiszta képet alkotni. Amikor készülünk az úrvacsorára, készülünk arra, hogy a következő időben az Isten szentjei jegyeinek a felidézésével személyes kapcsolatot tudjak ápolni a világ megváltójával és a fenntartójával, ez nem következhet be akkor, hogyha nem igénylem az Istentől a tisztánlátást, és ezzel a tisztánlátással pedig nem tudom elrendezni azokat a bűneimet, amelyek vannak. Amelyek meggátolnak abba, hogy emberrel és Istennel felhőtlen kapcsolatot tudja kialakítani. Drága testvéreim, látok olyan testvéri kapcsolatokat, amikor évtizedes elrendezetlen hibák miatt képtelen két testvér leülni egymás mellé, vagy ugyanazon az Isten tiszteleten, ugyanazon az Isten tiszteleti teremben megjelenni. Ez Isten népek között ezt nem lehet fenntartani. Én mindenhol könyörgök, ahol ilyen tünetek vannak, hogy mire várunk. Hiszen jelentős nyomorúság vár ránk. Jelentős nehézségek várnak ránk. A nehézségek között lehet, hogy el leszünk szakítva egymástól. Lehet, hogy már nem nyílik lehetőség arra, hogy még egyszer találkozzak azzal a testvérrel. Mindig fontoljuk meg a készülődésben, mekkora felelősség van az úrvacsora előtt, hogy ezeket az évtizedek óta, vagy évek, vagy napok óta hordozott vétkeinket, embertársainkat, testvéreinkkel rendezzük el. Mert a legmélyebb reformációs törekvések is hol tudnak megbukni? Azon a ponton, hogy tisztán látok-e. Mert ha a személyes kapcsolataim és a személyes hibáim és az Istenhez fűződő viszonyomban homokszemek vannak, és azokat megnehezítik a mulasztásaim, a vétkei, akkor elmarad az áldás. Azt nem lehet megáldani. És drága testvéreim, én csak könyörögni tudok mindannyiótokért, és a közösségnek, a széles közösségnek minden tagjáért. Ne engedjük meg a nézeteltéréseket egymás között. A folytatásban szeretnék még arra kitérni, hogy vajon mi mondatta ki Dáviddal ezt a kérést. Ugye az első két versben, a Zsoltár első két versében olyanokat olvashatunk, a Zsoltár első kettő versében, vagyis a második és a harmadik versében, hogy Uram, meddig felejtkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkodjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Én azt hiszem, hogy ezen a ponton értelmezve, amiket itt Dávid felsorol, széttárjuk a kezünket. Mi történhet egy emberrel, hogy ilyeneket mond? Az Isten szíve szerint való király kijelenti azt, hogy meddig felejtkezik el rólam végképpen az Isten. És kimondja azt, hogy meddig rejted el orcádat előlem. Egy torz Isten képet látunk. Ennek a fiatal embernek az életében olyan nehézségek halmozottak fel, aminek a következtében nagyon megnehezedett az élete, és beárnyékolta az Istenhez fűződő kapcsolatát is. De mik történhettek azzal, hogy a szívében naponként bánkodik és panaszkodik azért, hogy meddig hatalmaskodik az ő ellensége ő rajta? Mik azok a körülmények, amelyek eljutathatnak bennünket oda, hogy a Dávidhoz hasonlóan szinte az őrültség határára jutunk, mert annyira megnehezedik a szívünk a bennünket terhelő problémák miatt, hogy a tisztán és világosan önmagát kijelentő Istenről is egy torz istenképet alkotunk. Ezekben a nehéz élethelyzetekben vajon a látásunk marad-e annyira világos, hogy a mindent oly csodálatosan és az ő isteni világosságában bölcsen intéző Istenről alkotott képünk nem deformálódik? Dávidnak az életében rengeteg ilyen élethelyzet volt. Az idő előre haladtával nem mindegyikről, hát mindegyikről nem is lehetne beszámolni, de amiket fölírtam, azokat nem idézem mindegyiket, de talán kettőt. Az első, amit a 133. Zsoltár első versében olvasunk, ami egy alapvetően egy pozitív kijelentés. Ismeri mindenki ezt az igét, hogy mi szép és mi gyönyörűséges, mikor együtt lakoznak az atyafiak. Dávid örömködik egy olyan élethelyzetben, Adullám barlangjában, amikor találkozik az ő rokonságával, találkozik az ő szeretteivel, együtt van azokkal a vele egyformán gondolkozó emberekkel, akik követték, és ott van körülötte az ő serege. De mégis képes volt örömteli módon nyilatkozni erről az állapotról, annak ellenére, hogy a hegy másik oldalán Saul halálra kereste. Látjuk jól, hogy vannak nyomorúságos állapotok. Barlangban egy király, szeretteivel, üldözött állapotban, de mégis örömet tudott kifejezni. Ellen White-tól olvashatjuk egy ponton a Pátriárkák és Proféták 64. fejezetében, a Menekülő Dávid című fejezetben a következő rövid mondatot. Most, hogy érdemtelenül üldözték, annyira megzavarodott, hogy majdnem szem előtt tévesztette a mennyei atyát. Nem tudom, érzékeljük-e, hogy mennyire aktuális napjainkban annak a tisztán világító szövétneknek a világosságát kérni a látásunkhoz, amikor olyan idők várnak ránk, amikor a sorsunk, az életünk meg fog nehezedni. Drága testvérem, ezt most kell gyakorolni. Nem akkor, amikor ezek a nehéz állapotok és helyzetek bekövetkeznek. Akkor valószínűleg már késő lesz. De nekünk most napjainkban, amikor tényleg látjuk a világban sorba jelentkező olyan tüneteket, hogy igényeljük az Istentől elnyerhető világosságot. Hogy ne kerüljünk olyan nyomasztó állapotba, mint ami Dávid is került, hogy ilyeneket mond ki, hogy meddig felejtkezik el rólam végképpen. Micsoda mélységbe kerülhetett, mind a hitében, mind pedig a fizikai és a lelki megpróbáltatásaiban. Ugye azt mondja White is, hogy annyira megzavarodott, hogy majdnem szem előtt tévesztette az ő mennyei atyát. Megzavarodott. Nem csak őrültnek mutatta magát Akis Gát királya előtt, hanem szinte szó szerint majdnem megzavarodott. És ezek a nemlátás, az Isten kinyilatkoztatott tiszta igazságának a nélkülözését, nélkülözése következtében beállt nem látás, egyenes következménye a zavarodottság, a megzavarodottság. Én röviden szeretnék kitérni néhány idők jelei tünetre. Tudom, hogy ti is nagyon sokat olvastok, sokat láttok, de valahol rámutat az adventizmuson belül megjelenő zavarodottságra. Valószínűleg ti is hallottatok már olyan YouTube felvételeket és előadásokat, ahol beszélnek róla, hogy ez a bizonyos 3F, ez a Fridays for Future, ugye a péntekek a jövőért, és azt mondja, hogy 3F, akkor 1666. Mert hogy az F az angol ABC 6. betűje. Bocsánat, ezt adventisták tanítják. Csak kérdezem, hogy mennyire időszerű az adventizmuson belül igényelni azt, hogy világosíts meg a szemeimet. Mennyire időszerű kérni az Istentől azt, hogy világosítsa meg a szemeinket, hogy megelevenítsen bennünket. Az eleven látás és az eleven hit képes egyedül bennünket ebben az éjféli sötétségben élő világban tájékoztatni. És amikor megkérdeztük ezt a testvért, aki ezt produkálta, kiderült, hogy azzal sincs tisztában, hogy mit jelent a fenevad bélyege. Mert hogy addig, amíg a fenevad képe nem születik meg, addig nem lehet beszélni, lehet, de nem lehet azt mondani, hogy megszületett a 666, a fenevadnak a bélyege. Drága testvérem, tehát nekünk egymás helyreigazítása, egymás bizonyságtevése és egymás világosságáért való munkálkodásáért is szükséges az, hogy igényeljük az Istentől a tiszta és valóságos látást. Egy rövid pillanatra szeretném lelketekre helyezni a Máté evangélium 24. fejezetének a szinoptikus részében, a Lukács evangélium a 21. fejezetében, a 8. versben olvashatókat. Ugye itt kronológiailag ott járunk, hogy még háborúk hírei még nem következtek be. Ugye azt olvashatjuk a 8. versben, hogy meglássátok, hogy el ne hitessenek benneteket, mert sokan jönnek el az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok, és így folytatja. És az idő elközelgett. Ne menjetek ezért utánuk. Nem tudom, értitek-e, hogy a megtévesztés két irányból jön. Az egyik, akik azt mondják, hogy én vagyok, tehát én vagyok Jézus Krisztus, idézőjelbe téve. A másik megtévesztés pedig az, hogy az idő elközelgett. Kérdezem én. Amikor maga Jézus Krisztus azokat az embereket, akik nem időben mondják azt, hogy az idő elközelgett, hamis tanítóknak tartja, van-e felelősségünk annak érdekében, hogy mi személy szerint tisztálásunk? Nagyon finoman fogalmaz itt Jézus, mert nem azt mondja, hogy ezektől idegenedjetek el, meg határolódjatok el, egyet mond, ne kövessétek. Óriási különbség. Dolgozzunk velük együtt, kéz a kézbe. Hitünknek az oszlopaira ők is hitvallást tettek. Beszélgessünk velük, keressük meg őket, próbáljuk a helyes útra irányítani. Mert mindegyik tanításra, amiről beszélnek, szükség van. Azokra az információkra, amit közvetítenek, az nagyon sok tekintetben élő és igaz. De néhány tekintetben, mint például itt a 666-nak a megfogalmazásában, hamis. És túl közeliek helyezik. Vagy a másik ilyen 666-ról szóló tanítás. Itt van ez a Laudate Si. Nagyon sok tekintetben korunknak egy meghatározó műve. Nem akarok rá kitérni, esetleg meg délután a beszélgetésnél. Megérne egyébként egy közös elolvasást. Megérne. Mert benne vannak annak a szándéknak a jelei, ahogyan a nagy nyomorúságot a pápai hatalom létre akarja hozni. De az, hogy a 6. fejezetben, a 6. bekezdésben, a 6. sorban van egy vasárnap szó, az nem vértezhet föl bennünket arra, hogy kimondjuk, hogy ez a 666. Ugye, tehát ezekre nagyon oda kell figyelni, mert elég csak egy lépést balra vagy jobbra letenni a keskeny ösvényről, és már is itt van a baj. Még egy lépés, és letértem az igaz és világos útról. Szükségünk van ebben az időben, nagyon nagy szükségünk van arra, hogy folyamatosan folyjanak könyörgések az Isten szövétnekének, az áldásának az elnyeréséhez. És akkor még ne is beszéljünk itt az X-Section Rebellion nevű társaságról, amely továbbra is aktualizálja a Péntekek a Jövőért című csoportnak a programját, de már szélsőségesek. Tehát ugye a nevükben is benne van, hogy kihalási lázadás. Nem tudom, hallottatok-e róluk, de például az utolsó ilyen megnyilvánulásuk egy londoni kerületnek a félig történő felgyújtása. Tehát, és ezekben azért kell világosan látni, és ezért köszönjük meg néhány testvérünknek, akik erről beszámolnak. Mert látnunk kell, hogy az a lázadás és azok a körülmények, amelyek... Hallottuk-e? Igen, itt rögtön a 9. vers mondja a 21. fejezetben, hogy amikor hallottok háborúkról és zendülésekről, ott lázadások vannak, testvéreim. A zendülés helyén lázadás szó szerepel, és láthatjuk, hogy most született meg az a generáció. Greta Thunberg kimondta, elvettétek a jövőnket. Akik most született meg az a generáció, akik állampolgári engedetlenséget fognak elkövetni. Nem fognak adót fizetni, nem fognak dolgozni, nem fog buszjegyet venni. Tehát mindazt, ami egy átlagos polgártól elvárható lenne, nem fogják tenni. Zendülések lesznek. Ebben a tekintetben nagyon fontosak ezek az információk, hogy tisztállásunk. De a tisztállátásunkhoz látni kell azt is, hogy az Isten egyértelműen beszélt róla, hogy meglássátok, hogy el ne hitessenek benneteket azok, akik azt mondják, hogy az idő elközelgett. Ennyire fontos a tisztállátás mindannyiunk számára. Talán még egy pár szót arról szeretnék beszélni, ha már erről majd talán délután bővebben szólunk, hogy mekkora felelősség ebben a rövid igében. Igaz, hogy nagyon sokszor elmondtam nektek, de szeretném még egyszer fölidézni, hogy Uram Istenem, világosíts meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra. Hogy mennyire fontos mindannyiunk számára az ébren létnek a fenntartása. Ugye különböző jézusi üzenetekben is megfogalmazódik, hogy maradjatok éberek, őrizzétek meg a szíveiteket. És ez egy óriási felelőssége minden egyes ember számára. Egy helyen Spurgeon így fogalmaz, hogy az ördög szereti a tétlen hívőt. Azt sem bánja, ha nem csinál semmi rosszat. Csak jót se tegyen. Épp a gyerekekkel is erről beszélgettünk. Jót tenni, jót cselekedni minden egyes embernek kötelessége, minden egyes Krisztus hívő embernek kötelessége, erénye és nagy lelki gyümölcse. Spurgeon egyértelműen mondta, csak jót ne tegyen. És szeretném elmondani azt, hogy ebben a tekintetben mi várhatunk egymásra. Várunk már 40 éve. Ebben a tekintetben nézhetünk a másikra. Igen. Van, aki többet, valaki kevesebbet dolgozik. De én azt hiszem, nincs értelme várni. Itt egyértelműen beszél Ellen White egy helyen, a Bizonságtételek lelkészeknek című gyűjteményben, az Úr nem sokára eljön című fejezetében, föltesz néhány kérdést. Vajon felöltöttük-e már a mennyegzői ruhát? Személy szerint gyakoroljuk-e az Isten félelmet? Együtt működünk-e a mennyei lényekkel? Minden eljárásba beleszőjük Isten szent törvények a mennyei elveit? Minden eljárásunkba beleszőjük az Isten szavából fölismert világosságot? Azt hiszem, amikor ezek a kérdések elhangoznak, akkor sok-sok kérdőjelet kell, hogy lássunk a magunk személyiségét értékelve. De ami számomra nagyon megszólító, hogy személy szerint gyakoroljuk-e az Isten félelmet. Az Isten félelmet nem közösségileg, nem gyülekezeti szinten kell végezni. Személy szerint. A meggyőződésünk, a hitvallásunk a személyes. A saját látásunkra, saját látásunknak a világosságára épül. Olyan mértékben, amilyen mértékben világosan látunk. Tehát nekünk elengedhetetlen szükségszerűség abban az időben, amikor már közelebb vagyunk Krisztus eljöveteléhez, az üdvösségünkhöz, mint mikor megismertük. Elengedhetetlen az számunkra, hogy az álomból felserkenjünk. Szükséges a munkavégzés, szükséges a szolgálat. Szükség van arra, hogy el ne aludjunk. Mai szombatiskolai anyagunk 6. kérdésében találtam egy nagyon nagyszerű kijelentést Dánielről, ahol azt olvashatjuk, hogy a fárasztó kötelességek könnyűvé váltak, mivel Isten világosságát és szeretetét vitte bele munkájába. Nem tudom, érzékeljétek? A fárasztó és nehéz kötelességek. Ugye mindannyian látjuk, hogy két történelmi világbirodalomban vezető tisztséget, szinte alelnöki tisztséget betölteni egy igen nagy felelősségű fárasztó feladat lehetett. De azt mondja, könnyűvé váltak, mivel Isten világosságát és szeretetét vitte bele a munkájába. Mi nagyon sokszor félünk, hogy azok a szolgálatok, amelyek sokszor szembe jönnek velünk, hogy mennyi fáradtsága és mennyi lemondása járnak. Dániel példája pont erre tesz tanúbizonyságot. Könnyűvé válik, ha az Isten világossága és az Isten szeretete motivál bennünket erre. Én nagyon szeretném, hogyha mindannyian megtapasztalnánk azt, hogy mit is jelent az Isten művében ébren maradni. Itt a jelenben, az életünkben. És mit jelent az Isten művében elnyerni azt a látást, hogy észrevegyük, hogy hol van szükség. Néhányotoknak itt a szünetben elmeséltem, hogy Északelt Magyarországon van 7 gyülekezet, egyetlen egy hétvégi szolgálattevőnk van. Én is nagyon sokat időzöm abba az irányba, mert elláthatatlanok. Van egy gyülekezetünk, 5 éve nincs gyülekezeti háza. Össze tudnak jönni albérletbe, itt-ott-amott. Szükség van, drága testvéreim. Itt a központi körzetben van egy gyülekezet, aminek az ellátottsága nagyon rossz, és nem elég jól gondozott. Meglátogatni egy Salgótarjánt. Havonta egyszer, néhány testvér beül egy kocsiba, tart egy kis kórusszolgálatot, és utána tesz egy kis bizonyságot. Az Isten tisztelet előtt. Apró dolgokkal lehet pezsdíteni. Ti így Zugligetben egy erős, masszív gyülekezet vagytok. Sokan vagytok, többen vagytok, mint a vidéki gyülekezetekben. Szükség van a szolgálatotokra. Amit most mondtam, annak Vigági biztos nem örülne. De szükség van, hogy erősítsük egymást, mert egy közösség vagyunk, egy szeretett közösség, és az Isten szeretete, ha szólít bennünket, hogy ott legyünk, ahol szükség van, akkor elmondhatjuk azt, hogy az Isten megvilágosította a szemünket, mert észrevettük, megláttuk, hogy azokkal a képességekkel és talentumokkal, amikkel az Isten megáldott bennünket, hol tudunk szolgálni. De az Isten világosságának és a látásunk világosságának az igénylése nem lehet önös. Egy helyen, picit túlnyúlok, ne haragudjatok, egy helyen beszéltünk róla testvérekkel, hogy mekkora adósságunk van. Nincsen feltérképezve a Gog és Magog csatájának az előzménye. Nem tudjuk, hogy Ezékiel könyve 40. fejezetében miért van ott 4 fejezeten keresztül az a csodálatos templomnak az ígérete. Nem tudjuk, hogy az azt megelőző fejezetben a Gog és Magoggal kapcsolatban van-e valamilyen aktuális üzenetünk. Rengeteg kérdőjel fogalmazódott meg, és az egyik kedves testvér azt mondja nekem, hogy de jó, hogy nem tudjuk. mert akkor még fölfúvalkodottabbak lennénk. Igaza van, de ez mégse lehet ok arra, hogy ne kutassuk a Szentírást. Hogy ne igényeljük és ne kérjük azt, hogy a szemünk látása még tisztább és még világosabb legyen. Biblia köröknek kellene indulni, hogy olyan szakaszokat kutassunk, amelyek nem világosak előttünk. A Dániel könyve sem véletlen lett újra elővéve. Ott van egy nagy adósságunk. A 12. fejezet 4. verséig egészen a 11. fejezet közepétől rengeteg kérdőjel van. Nem ismerjük, nem értjük, szimbólumokat nem azonosítottuk még be. Feladat, testvéreink, a jelen való igazságban, való jártasságunkban még van fejlődni valónk. De miért is kérjük? Dávid miért kérte az Istentől ezt a világosságot? Ugye, utána nagyon egyértelműen megfogalmazva, hogy az 5. versben, hogy ne mondja ellenségem, meggyőztem őt. Háborgatóim, ne örüljenek, hogy tántorgok. Egyértelmű, Isten dicsőítése a cél. Ne mondja az ellenségem, hogy legyőzött. Ahhoz kérek a szememnek a világosságát, nem azért, hogy pallérozottan tudjam hasogatni az Isten igéjét, hogy még látványosabban és még többet tudjak, és még több újat tudjak a testvéreknek hozni. Nem, nagyon egyszerű, hogy az ellenségem ne mondja azt, hogy meggyőztem. És az ellenségem pedig ne örüljön, hogy tántorgok. Nekünk határozottan, tisztán, világosan kell látni, hogy az Isten merre vezeti az ő népét. Ehhez kell kérni a világosságot. És olyan csodálatos, hogy ennek a világosságnak mi a következménye. Ugye láttuk, hogy milyen célból, de olyan csodálatos, hogy milyen következményei vannak, amikor elnyerjük az Istennek ezt az áldását. 6. vers írja, mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön szívem a te szentségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem. Drága testvéreim, a legtöbb úrvacsorának így kéne végződni. És igen, szoktuk is mondani, hogy az utolsó vacsora után dicsőítő énekeket énekelve mentek az olajfák hegyére. De úrvacsora után a szívünkben, a látásunkban megjelenik ez az Isten dicsőítő ének. Vágyunk-e veletek közösségben, gyülekezet egységben még énekelni? Mert feltör bennünk egy olyan maradéktalan öröm, amely csak egy tökéletes tisztánlátásban tud tökéletességre jutni. És én azt hiszem, hogy alkalmas ige itt felidézni, itt az örömhöz és az énekléshez, a 116. Zsoltár 7. versét, és talán ezzel zárnám a mai gondolatmenetet. Térj meg én lelkem a te nyugodalmadba, mert az Úr jót tett te veled. Drága testvéreim, egy zaklatottan, szinte pszichés körülményekben lévő Dávidnak a küzdelmébe pillanthattunk bele, amelyet azért szeretjük, mert a Dávid küzdelmébe belepillantunk, ami annyira emberi, belepillanthatunk mindannyiunknak a saját küzdelmébe. De amikor ki tudta mondani azt a kérést, hogy világosítsa meg az Isten az ő szemét, hogy el ne aludjon a halálra, és ezt nem önös szándékból tette, hanem azért, hogy dicsőítse az Istent, és győzedelmeskedni tudjon a tagjaiba írt bűn törvénye felett, akkor nem maradt el az az öröm, amely éneklésben fejeződött ki, és nem maradt el az a békesség és nyugalom, amelyet csak az Istentől kaphatunk meg. Szörnyű békétlenség van a környezetünkben. A kontraszt egyre nyilvánvalóbb, hogy békétlenség van a szívemben, vagy elnyerem az Istentől az egyedül építeni képes lelki nyugalmat. Én azt kívánom mindannyiótok számára, hogy ez a nyugalom, ez az öröm és ez a béke jellemezze mind az egyéni, mind pedig a gyülekezeti és mind közösségi életünket. Amen. Mennyei Istenünk, égi pásztorunk, drága jó Istenünk, oly boldog a szívünk, hogy testvéreinkkel és veled közösségben lehettünk, és oly boldog a szívünk, hogy láthatjuk egy rövid zsoltárban azt, hogy mit jelent egy küzdő ember számára a te kegyelmed, a te világosságod. Köszönjük, drága jó Istenünk, hogy te adtad annak a lehetőségét, hogy a legnyomorúságosabb élethelyzetünkből is, a mélységből hozzád felkiáltva te megadod a megoldást. És most is megadod a te népednek, és a te néped minden egyes tagjának, hogy élő kőként tisztán beépülhessen abba a templomba, amelyet Jézus Krisztusunk épít. És drága jó Istenünk, oly nagyon vágyunk arra, hogy mindannyian megtapasztaljuk, hogy mekkora öröm lesz a teremtett világokban a mennyei szent lények között, amikor a mi Urunk megváltó Jézusunk a csúcskövet ennek a templomnak a boltozatába behelyezi, és kimondja azt, hogy meg lett elkészült. Köszönjük, drága jó Istenünk, ezeket az ígéreteket, köszönjük a reményt, a lehetőséget, hogy láthatunk és egyre tisztában láthatunk, add is ezt meg mindannyiunknak, készülve az úrvacsorára, és készülve azokra a feladatokra, amelyeket elénk hozol az életben. Erősíts meg mindannyiunkat, adj örömet és békességet az életünkben. Krisztusunkért, az ő keresztjére tekintve kértük ezeket. Amen.